Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judi.
Már is folytatjuk a Hétfő egy nőt, a Trend FM portré műsorát. A nap vendége ezúttal Bata Jakab Zsófia, a Magyar Divat és Design ügynökség vezetője, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Az elmúlt 20 percben a kreatív iparra hazai divat és design szakma helyzetéről, és hát a koronavírus járvány hatásairól is beszélgettünk, mert hogy itt sok mindent újra kellett szabni ebben az időszakban minden téren, és mielőtt belemegyünk, ígértük a szakmai programokat, de mielőtt ebbe belemegyünk, arról szót ejtettünk, hogy 2 éve egy olyan 27-30 fős csapattal dolgozol. Ez a csapat, akikkel együtt dolgozol, milyen összetételű, kikkel dolgozol szívesen, hogyan választott, vagy választottad ki a munkatársaidat, és mi az, amit elvársz, vagy éppen nem tolerálsz egy csapattól, vagy az egyénektől? Nehéz kérdés.
Nehéz is, de nem is, mert erről van egy egész határozott elképzésem. A legfontosabb az, hogy szakmailag nagyon jó emberekkel tudjak együtt dolgozni, és én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert azt gondolom, hogy a csapatnak a teljes része szakmai alapon lett kiválasztva, komoly tapasztalattal rendelkező emberek. Egyébként többségében nők dolgozunk ebben az ügynökségben.
Fiatalok?
Fiatalok, igen, tehát így átlag életkor szerintem 30-35 között van, 2 férfi munkatársunk van, úgyhogy az nem az ő legjobb hírük, viszont alapvetően én úgy választom ki a munkatársokat, hogy érezzék annak a súlyát, hogy mi most egy milyen missziót tudunk beteljesíteni, ugyanis úgy ennek az iparágnak eddig nagyon komoly képviselete nem volt Magyarországon. És az, hogy felismerte a kormány azt, hogy ez egy fontos terület, és ez egy gazdaságilag is egy potenciálisan jó terület, ezért azt szeretem, hogyha a munkatársaim is érzik azt, hogy mi most egy mekkora felelősséggel tartozunk az iparág számára, hiszen mi vagyunk a hangja, mi vagyunk a szeme szája ennek az óriási és óriási potenciállal rendelkező iparágnak. Itt arra törekszünk minden egyes munkánk során, hogy a lehető legjobban képviseljük az érdekeket, és végig gondoljuk azokat a lehetőségeket, amik az iparág számára a leghatékonyabbak tudnak lenni.
Tehát a szakmaiság fontos, de mi az, amit mondjuk vezetőként nem tolerálsz?
Na, ez már egy nehezebb kérdés. Alapvetően az, hogyha nem adnak bele mindent, mert hibázni hibázhatnak az emberek, azt gondolom, viszont hogyha ez a hiba úgy történik, hogy egyébként félváról vette a munkát, és ez nem a legnagyobb tisztelettel, vagy pedig nem tisztelik a márkákat, akiket mi képviselünk, az talán az én esetemben az, amire azt tudom mondani, hogy elfogadhatatlan. De hál' Istennek az elmúlt időszakban nagyon jó emberekkel sikerül dolgozni, akár a közvetlen munkatársaink, akár a külső támogatói háttér, akikkel különböző ügynökségek, akikkel dolgozunk, mert azért minden egyes megjelenésünkkor, akár egy Budapest Central European Fashion Week, akár egy nemzetközi megjelenés, azért nem csak az a szűk 30 fő dolgozik, a Fashion Week-en körülbelül 300 emberrel dolgozunk, és ez az a legnagyobb büszkeség számomra, amikor mondjuk látjuk a végén, a Fashion Week végén mindig összeállunk egy teamfotóra, és ott van az a közel 300 ember, aki azt a pár napot végig dolgozta, és látjuk a reakciókat a tervezőktől, látjuk a vendégektől a reakciókat, azt a hálát, amit kapunk a tervezőktől, hogy segítjük őket, lépünk előre. Ezek olyan fontos momentumok az életünkben, amivel azt érezzük, hogy igen, megéri ezt csinálni.
Most ami még engem érdekelne itt, hogy milyen vezetőnek tartod magad, és milyen vezetőnek tartanak a beosztottaid, szerinted?
Igen, ez is egy nehéz kérdés magunkról nyilatkozni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon emberi vezető vagyok, és próbálom azt nézni, hogy a munkatársam jól érezzék magukat az irodában, mert szerintem az egyik legfontosabb az, hogy egy olyan területet, vagy egy olyan közeget teremtsünk meg a munkatársaink számára, ahol jól tudják magukat érezni, vagy ki tudnak teljesedni.
Tehát ne folytsuk meg a kreativitást.
Így van. És én minden munkatársamnak ezt el szoktam mondani, hogy attól, hogy bármilyen beosztásban van, az én ajtóm egyébként mindig nyitva áll, és várom is, hogyha javaslatokkal élnek a munkatársak, hiszen ők azok, akik szorosan együtt dolgoznak az iparág különböző szereplőivel, és ez egy olyan területet viszünk, ami folyamatosan változik. Tehát ez nem, azt én is tudom, hogy nem úgy fogunk menni, hogy kitaláltuk, hogy igen, 5 éven keresztül ez meg ez a program lesz. Ez folyamatosan változni fog, hiszen a divat és a design az egy olyan terület, ami állandóan változik. Újdonságok, új trendek jönnek, és szeretem azt, hogyha interaktívak a munkatársaim.
Kapsz visszajelzést? Akár negatív kritikát?
Azt gondolom, hogy részben igen, de hál' Istennek azért nem sűrűn kapok negatív kritikát.
A vezető is hibázhat. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan állsz ahhoz, hogyha a dolgozók hibáznak. Nincs olyan vezető, aki ne hibázna. Az a kérdés, hogy fejlődik-e?
Én minden egyes hibát úgy értékelek magamba is, a csapatba is, hogy az valami miatt történik, és abból tanulnunk kell. Ha nálam van egy hiba, vagy a csapatnál van egy hiba, mindig az az első, hogy alapvetően nem az a típus vagyok, aki leáll, és akkor leteremti az embert, hogy hú, ez miért történt, hanem az első az, hogy oké, megtörtént, nézzük meg, hogy lépünk tovább, hogy fogjuk ezt megoldani, és utána leülünk, és átbeszéljük, hogy ez miért történt, mit lehet ezen változtatni. Én saját magammal is folyamatosan végzek önkritikát.
Egyébként vezetői ambícióid voltak korábban?
Mindig voltak alapvetően, igen.
Készültél erre a szerepkörre?
Készültem, igen, már az első munkahelyemnél is egy elég felelős munkakört kaptam.
Mert ott a közgazdász végzettséged van, beszúrom ezt ide, az előző fél órában beszéltünk erről.
Igen, ez, meg főleg az, hogy egy olyan iskolából, egy olyan egyetemről jövök, ahol azért ez így benne van a légkörben, hogy itt vezetői szerepkört látunk el, már a csoporttársaink esetében is ott egymás között versenyzés volt, tehát ez egy folyamatos fejlődés volt előttem. Az első munkahelyem is, hál' Istennek, egy olyan terület volt, ahol ezt már tudtam kamatoztatni, bár az egy kisebb csapat volt, és nagyon gyorsan egyébként eljutottam ugye a nemzetközi márkához, ahol ott már körülbelül 50 főnek a vezetése tartozott hozzám, egész fiatal, 25-6 éves koromtól kezdve, ami bennem csak azt erősítette, hogy igen, én ezt szeretném, én ennél ebbe szeretnék fejlődni, és még jobban csinálni.
Na most szakmázzunk egy kicsit, mert hogy ígértük ezt is. A Magyar Divat és Dizájn Ügynökség első magyar mentor programja nemrég zárult le, ez fontos, hogy erről beszéljünk, illetve azokról a programokról és lehetőségekről, amikkel a közeljövőben tudjátok segíteni a szakmát. Hol tartotok most?
A mentor programjaink általánosságban egyébként úgy néznek ki, mind a divat, mind a dizájn területén, hogy van egy magyar mentoring rendszerünk, és van egy nemzetközi mentoring rendszerünk. Ez egymásra épül, ez a két programsorozat, és mind a két területnek külön csapat áll rendelkezésére, aki az ő fejlesztésükkel foglalkozik. A magyar mentoringnak az a fő feladata, hogy a hazai stabil működést elérjük a tervezőknél. Tehát azt vettük észre, hogy nagyon jó egyetemi főiskolai képzések vannak a divat és dizájn területén Magyarországon, viszont az a tudás, hogy az a gyakorlati tudás, hogy hogyan működjenek az életben, vagy egy versenyhelyzetben, talán az a tudás, ami kevésbé van nekik, vagy kapják meg. Így arra törekedtünk, hogy olyan nemzetközi és magyar szakértőket vonjunk be, akik a stabil működésbe segítik az ő esetükben. Kommunikáció, marketing, pénzügyi tervezés, ezek mind olyan témák, amiket végigvesznek több hónapos munka során, és ennek az elvégzése után tudnak a nemzetközi mentoringba bekerülni. Most zárult egyébként a tavaszi időszakban a magyar mentoringunk a divat területén, amit 10 márka csinált végig, abból 6 márka ment tovább a nemzetközi mentoringbe, egyébként ezt áprilisban is kezdtük a Camera Nacional della Modával.
Tehát akkor nemzetközi... ez nem okozott gondot a vírushelyzet ebben, hogy a nemzetközi kapcsolatokat is tartsátok?
Hál' Istennek nem, mert ezt digitális térbe át tudtuk helyezni, és nagyjából két hetente folyamatos találkozójuk van a digitális felületeken. Itt sajnos az a rész maradt ki, hogy személyesen tudjanak találkozni, utazni mondjuk Milánóba, de bízunk benne, hogy azért ezt be tudjuk pótolni, tehát az összes programunkat úgy alakítottuk át, hogy a lehetőségek, hogyha adottak lesznek, akkor tudjanak utazni, mert azt látjuk, hogy nagyon fontos, hogy a márkák, a tervezők lássák, hogy mi történik a nemzetközi szintéren. A dizájn területén most már zajlik a magyar mentoringnak a kiválasztása, úgyhogy itt ezek a programjaink egymásra épülnek, folyamatosan megújulnak, minden évben újra meghirdetjük, úgyhogy ezt mindig el szoktuk mondani, hogy ez egy olyan terület, hogy éppen nem sikerül bekerülni ebbe a programba, akkor nem kell bánkodni, mert egy év múlva ugyanúgy meg fogjuk hirdetni, és ez
folyamatos.
Így van.
Design Start, Design Speed.
Így van, ez a design területünknek a két mentoring programja, ez is ugye egymásra épül, a Design Start, az a magyar mentoring programunk, a Design Speed a nemzetközi mentoring programunk, ott az IED-del dolgozunk együtt, ez az Institute of European Design, ez egy olasz központú iskola, akik több országban jelen vannak, óriási szaktekintélyekkel dolgoznak együtt, és velük tudnak együtt dolgozni a magyar tervezőink, a formatervezőink.
Van olyan program, ami, hát most idézőjelben, de kedvenc, ami a legközelebb áll a szívedhez?
Ez nehéz kérdés, mert igazából mindegyiket szeretem valamilyen szinten, és mindegyiket más miatt szeretem. Ezek a mentoring programokat azért szerettem kifejezetten, mert látszik, hogy mekkora hatást gyakorolunk az iparágra, és hogy ez a tudás, ez egy olyan tudás, amit nem tudnak megszerezni a tervezők. Nem pénz kérdése, hanem kapcsolati tőke kérdése. De például a minden egyes új programunkat, ami mondjuk a gyártásfejlesztéssel kapcsolatban mostanában elindítunk, azt is nagyon szerettem, hiszen láttam a fejlődés útját, ami egy terv volt, utána egy egyeztetés, egy piackutatás, és most már ott tartunk, hogy indítjuk a programokat. Ez egy olyan ív, amit végigkísérni nagyon jó dolog, és látni azt, hogy amikor már a tervezőkhöz eljutunk, vagy a gyártókhoz eljutunk, az a visszacsatolás, amit tőlük kapunk, hogy úristen, erre már mennyire vártunk, ez milyen jó, hogy ezt elindítottátok, ez az, ami minket így motivál és visz előre. Úgyhogy így kedvenc programot nem tudok kiemelni, inkább azt tudom mondani, hogy melyik programot miért szeretem. Mindegyiknek megvan a bája, akár a Budapest Central European Fashion Week, annak az ívét végignézni, hogy ott is kitűztünk egy célt, minden szezonról szezonra egyre közelebb kerültünk a célunkhoz, épült a rendezvény, és most már az utolsó, amit meg tudtunk tartani, az egy olyan nemzetközi szintű rendezvény lett, amire még a nemzetközi szakemberek is, mint a Camera Nacional de la Modának az elnöke, a Carlo Capas, és utána azt mondta, hogy ez most az a szint, ami bárhol, bármely nagy nemzetközi divatvárosban megállta volna a helyét.
Tehát megérkeztetek.
Így van, megérkeztünk.
Design Lab inkubációs program.
Hát ez a programunk az, ami az ügynökség indulásának az első pillanatában cél volt, hogy ezt valósítsuk meg, de egyébként az egyik legnehezebb programunk is, azt is így zárójelben kell, hogy mondjam, mert az első pillanattól kezdve kiderült, hogy az egyik legfőbb probléma az, és itt a formatervezőkre gondolok főként, de egyébként a divat design területére általánosságban is elmondható, hogy a szereplők nem működnek együtt, nem kommunikálnak, nem találkoznak, és ez most nem csak a Design Labre gondolok, hanem az információcsere az nem történik meg a szereplők között, és mondjuk nincsenek kollaborációk. Van egy jó gyárunk, ami Magyarországon élenjáró nemzetközi márkáknak is gyártanak, beszélhetünk ruháról, vagy akár bútorról is, és vannak a nagyon jó tervezőink, akik hihetetlen kreatívak, nagyon jó gondolatokkal vannak, és nem találkoznak egymásra, és nem történik meg az, hogy van a gyár és a tervező összeállás, és abból egy hihetetlen jó termék létrejön. És itt az első pillanattól kezdve, ahogy a szereplőkkel beszéltünk, ez kiderült, hogy ez egy piaci rés. És közben megtaláltuk Párizsban azt a szervezetet, aki ezzel 10 éve foglalkozik. Ugyanezt a rendszert felépítették 10 éve, elkezdték támogatni a gyártók és a tervezőknek a kollaborációját. Most már ott tartanak, hogy az elmúlt 2 évben már az állam nem tesz bele pénzt, hanem a gyártó maga felvállalta azt, hogy minden évben finanszírozza a különböző tervezőkkel való együttműködést. Nekünk is ez a célunk ezzel a Design Lab programmal, ez egy prototípus fejlesztésű program, ahol a cél az, hogy a gyártó és a tervező találkozzon. Egyébként nagyon érdekes, mert pont most zajlik a zsűrizésünk egy nagyon komoly szakmai zsűrivel.
Ezt akartam is kérdezni, hogy nyilván nem mindegy, hogy mi alapján lesz az a kiválasztott pár cég vagy pár tervező kiemelve.
Egyáltalán nem mindegy. Itt egy olyan kritériumrendszert állítottunk fel a pályázat során, aminél az egyik legfontosabb cél az, hogy sorozatgyártató termék szülessen ezekből a kollaborációkból, mert a célunk az, hogy nemzetközi szintére tudjuk majd vinni ezeket a termékeket. Tehát ez egy prototípus pályázat, aminél az egyik legfontosabb rész az volt, hogy piacképes legyen, nemzetközi szintére megállja a helyét, és sorozatgyártásra alkalmas legyen, úgyhogy most ennek a zsűrizés és kiválasztása zajlik éppen.
Na most az elmúlt 20 percben egy pár pillanat erejéig beszélgettünk a szakoktatás fejlesztési lehetőségekről, illetve említetted, hogy ez is egy fontos dolog a te életedben, vagy a ti életetekben. Ez hol tart most?
Piackutatást ezzel kapcsolatban már az elmúlt időszakban elvégeztük. Itt a szakképzési centrumokkal dolgozunk együtt.
És itt, bocsánat, a ruha és textilipari diákokról van
így
szó.
Van. Azt látjuk, hogy ugye az köztudott, hogy valaha Magyarországon a textilipar az egy virágzó ágazat volt, és sokan nem tudják, de még mindig nagyon komoly bázisunk van, és ezt nem szabad hagyni, hogy elvesszen. Viszont ennek a szakmának a presztízse az egyébként sajnos nagyon alacsonyan van, és nem ezt választják a fiatalok a pályaválasztás során, és azt szeretnénk, hogy megmutassuk az embereknek, a fiatalok számára, hogy egyébként ez egy stabil, ez egy biztonságos háttér, ahol egyébként van pálya ív is, amire tudnak fejlődni, milyen lépések vannak, hova tudnak eljutni a varrónőtől akár a vezetői funkcióig, és most az a célunk, hogy ezeket megmutassuk a nagy közönség számára, hogy minél többen válasszák ezt, hogy ez egy presztízs szakma legyen, állítsuk vissza ennek a nagyon fontos szerepkörét, ugyanis ugye azok a szép ruhák, amiket látunk, meg azok a szép termékek, amik elkészülnek és kihelyezzik az emberek a lakásukba, azok nem jönnének létre anélkül, hogy ez kézzel elkészítenék az emberek. És ez egy fontos üzenet, hogy lássák, hogy ez nem csak a csillogásról szól a divat szakma, és ez nem csak arról szól, hogy divat bemutató szép ruhák és modellek, hanem ennek van egy óriási háttérbázisa, ami nélkül ez nem tudna működni.
Említetted, hogy a Magyar Divat és Design Ügynökségnél 30 fővel, közel 30 fővel dolgozol együtt, két férfi, ezek szerint 20-valahány nő. Hogyha az egész szegmenset, vagy az egész iparágat nézzük, akkor mennyire inkább a férfiak vagy a nők terepe most, mert az utóbbi évtizedekben ez is változhatott?
A divat területe inkább a nők területe, a dizájn, a formatervező világ az viszont inkább a férfiak területe, hogyha most egy nagy általánosságban és most minden statisztikai számot nem tudva mondom ezt.
Persze, de mondjuk akár nagy divattervezők is vannak férfiak, még nyilván a modell szakmában megfelül reprezentáltak esetleg a hölgyek.
Igen, de ez ugyanúgy igaz a gyártói területre is, tehát, hogy akik a ruhákat készítik, többségében nők, de azért vannak férfiak. És ezzel szemben a dizájn területén azért a faipar, a porcelángyártás azért ott meg más az aránya a nemeknek.
Munka és magánélet összeegyeztetése szempontjából is érdekes ez a kérdés, és akár a saját tapasztalatodra is kíváncsi vagyok, hogy te hogyan csinálod, és ez az iparág mennyire engedi meg ennek az egyensúlyban tartását.
Az én tapasztalatom az, hogy a szereplők, akik ezt a területet választják, ezt hivatásként kezelik. Ez azt jelenti, hogy nem 8 órában gondolkodnak, nem elkezdődik reggel 8-kor a munka, és vége van délután, hanem bármikor kreatív emberekről beszélünk.
Átszövi az életünket.
Akik bármikor hajnali 3-kor is felkelnek, eszükbe jut valami, és akkor abból az ihletből tovább dolgoznak. Ez azt gondolom, hogy ez eleve determinálja azt, hogy az én működésem is hasonló, hogy nálam nincs 8 óra munka, hanem bármikor egyébként elérhető vagyok. De én is úgy tekintek erre, hogy ez nem munka, hanem ez az én életemmé vált, és benne van a mindennapjaimban, és minden gondolatom köré fonódik.
Ha megállsz akkor, és éppen nem dolgozol, mivel tudsz töltekezni?
Nagyon sok erőt merítek az utazásokból, de egyébként az igazság, hogy én akkor is fél szemmel nézem, hogy mi történik ezen a területen.
Szakmai szemmel nézed.
Igen, de ezt nem úgy élem meg, hogy ez munka, hanem ez nekem töltekezés, hogy bárhol járok, ez lehet Magyarország, vagy lehet külföld, és én folyamatosan figyelem azt, hogy ott hogy jelennek meg a helyi tervezők, ott mi történik ebben a területben, és hozzam és szívom be magamba rengeteg inspirációt, hogy hogy lehetne itthon, mit lehet itthon jól alkalmazni, úgyhogy az én töltekezésem az nagyon sokszor az utazás, nagyon szeretek kirándulni, ami egy kicsit kikapcsol, de az tény, hogy olyan, hogy megállok, és én ezzel nem foglalkozom, őszintén nincsen.
Milyen Bata Jakab Zsófi az üzleti életben, és milyen magánemberként?
Egy kicsit azt tudom erre talán mondani, hogy magánemberként nagyon nyitott ember vagyok, nagyon szeretek a barátaimmal lenni, nagyon szeretek a családdal lenni, de az üzleti életben is a határozottság talán az, ami megvan bennem, a barátok kevésbé érzik abban az esetben. Tehát, hogy ott én nem szeretek a főnök lenni, vagy ahogy mondjam, nem én vagyok a barátok között, aki a fő szerepkört betölti, akkor én szeretek így sodródni, szeretem azt csinálni, amit a többiek szeretnének, viszont a munkában ez nem így van. Ott meg egy abszolút vezető, egy célt felállító ember vagyok, akivel lehet előre menni, és azt is hozzátenném, hogy én úgy gondolom, hogy az az ember vagyok, aki nem csak kiadja a feladatot, hanem megy előre a csapattal, és én egy közös célként tekintek minden egyes feladatra.
Egy kérdésre maradt időnk, mivel lennél elégedett 3-5 év múlva, tehát hogyha egy picit hosszabb távra tekintesz előre?
Hát alapvetően talán azzal, hogyha ez a cél, amit kitűztünk, hogy Budapest és Magyarország egy divat dizájn központ legyen a régión belül, hogyha ezt sikerülne elérni, akkor szakmailag egyértelműen ez lenne az, amire azt mondanám, hogy elértük. És én azt gondolom, hogy jó úton haladunk e felé, mert már most a nemzetközi területen egyre jobban, vagy halljuk vissza azt, hogy nagyon sokat vagyunk Milánóban, és már tudják a nevünket, tudják azt, hogy Budapest egy hihetetlen inspiratív környezet ilyen szempontból, és én azt szeretném, hogyha ez még jobban tudatosodna az emberekben, és Magyarországon is értékelnénk azt az értéket, ami nekünk van, és mi, mint itt élő emberek, és erre óriási hangsúlyt fektetnénk, hogy igen, ez egy hihetetlen érték, ami nálunk van, és ezt nem sok ország tudja elmondani, hogy mi gyártókkal rendelkezünk, ilyen tervezőkkel rendelkezünk, ilyen lehetőségeink adottak, amik vannak Magyarországon.
Térjünk majd vissza erre, sok sikert kívánok!
Köszönöm szépen!
És köszönöm, hogy itt voltál. Bata Jakab Zsófia, a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség vezetője volt a Hétfő Egynő mai vendége, és természetesen a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet, hallgassák a nap vendégét a hét többi napján is. Jövő hétfőn a nap vendége ismét egy nő lesz, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.